Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyog Tamás köztársasági elnök fogadta Irakli Kobakhidze georgiai miniszterelnököt a Sándor palotában. Számos közös gyökerünk van Georgiával, amelyek összekötik a két országot, legyen szó a keresztény kultúráról, vagy a történelmi mély hasonlóságokról, fogalmazott Súlyog Tamás. Irakli Kobakhidze megköszönte Magyarország támogatását és barátságát. A megbeszélésen mindkét fél kiemelte a szoros baráti köteléket, valamint a történelmi hasonlóságokat és a szabadság szeretetét, amely összeköti a két országot. Súlyog Tamás üdvözölte, hogy 2025. május 8-án hivatalosan is megkezdte működését Georgia tiszteletbeli konzulátusa Szegeden. Kövér László az országházban fogadta a georgiai miniszterelnököt, tudatta az országgyűlés sajtóirodája a távirat irodával közleményben. A rövid megbeszélésen a házelnök a közlemény szerint úgy fogalmazott, hogy Magyarország határozottan támogatja Georgia területi integritását, szuverenitását és Európai Uniós integrációs törekvéseit, és ezen támogatás mögött ott áll a Magyarországgyűlés többsége. Kövér László elismerését fejezte ki vendégének az iránt, hogy Georgia méltóság teljes szuverenista politikát folytat bármely partnerével szemben. A Vox 2025 kitöltésével segíthetik az emberek a miniszterelnököt a Manfred Weber elleni küzdelemben. Erről a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszélt a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mencer Tamás elmondta, van egy óriási vita Brüsszelben, és van egy nyomásgyakorlás a magyar kormányon, és első helyen a magyar miniszterelnökön, Orbán Viktoron. Hozzátette, Orbán Viktornak részt kell vennie, és részt is vesz ezekben a vitákban. Mint mondta, a miniszterelnök akkor tudja igazán eredményesen és sikeresen képviselni a magyar érdekeket ezekben a vitákban, ha elmondhatja, volt egy szavazás, a Vox 2025, ahol a magyar emberek döntöttek százezrével és millió számra, és azt mondják, hogy ez az ő érdekük, ezt akarják. A szavazás eredménye köti a magyar miniszterelnököt, aki nem tud és nem is akar mást képviselni, emelte ki. Ezért kérjük azt mindenkitől, hogy vegyen részt a Vox 2025-ön. Most már online is lehet szavazni, és mondja el véleményét, minden emberre szükség van, jelentette ki Mencer Tamás. Ez olyan megtiszteltetés, amely csak egyszer adatik az életben, fogalmazott Nagy Gábor Bálint új legfőbb ügyész tisztségéről a legfőbb ügyészség honlapján csütörtökön közzétett interjúban. Cél az, hogy Magyarország ügyészsége magas szakmai színvonalon teljesítő, a hivatásukat örömmel végző kollégák közösségeként lássa el az alkotmányos feladatát. Jó csapatjátékos vagyok, tehát szeretem meghallgatni másoknak az érvekkel alátámasztott szakmai álláspontját, másik oldalról pedig szeretek nyílt kártyákkal játszani, fogalmazott Nagy Gábor Bálint. Magyarország ügyészsége mind a végrehajtó hatalomtól, mind a törvényhozó hatalomtól független, szögezte le az új legfőbb ügyész. 15 évvel ezelőtt megteremtettük a magyarság határokon átívelő egyesítésének lehetőségét, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök a magyar állampolgársági eskütétel alkalmából a parlamentben. Az államfő emlékeztetett, a 2010-ben megalakult országgyűlés egyik első rendelkezésével saját jussához juttatta azokat, akiket ez alapból is megilletett, csak a hányattatott magyar történelem elragadta tőlük. Hozzátette, 2010-ben értünk el odáig, hogy az összefogásra nyúló kezek meg tudtak kapaszkodni egymásban, s ezzel a nemzet nem csupán lelki, szellemi és kulturális értelemben lett egy, hanem közjogilag is. Az indiai repülőgép balesetének nincs magyar állampolgárságú áldozata. Nagykövetségünk továbbra is folyamatos kapcsolatban marad az illetékes hatóságokkal, és szükség esetén konzuljaink készek minden lehetséges segítséget megadni a térségben tartózkodó magyaroknak, közölte Pacolai Máté, a külgazdasági és külügyminisztérium szóvivője a távirat irodával. Csütörtökön indiai idő szerint 13 óra 39 perckor felszállás közben lezuhant és egy házba ütközött az Air India London Gatwickbe tartó járata. A repülőgépen 242 fő utazott, köztük 10 fő személyzet és 2 pilóta. Végül az időjárásról. Döntően derült száraz időre számíthatunk. Az északi, északkeleti szél helyenként élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között valószínű. Ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken, magasabbakat a nagyobb tavaink mentén belvárosokban mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Mit mond a lélek az egyházaknak? Ez a Jelenések könyvében olvasható mondatrész műsorunk mottója, témáink alapvető kérdése. Fél óránkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Június 7-én, közvetlenül Pünkösd előtt a görögkatolikus metropólia debreceni székházában tartották meg a Szinodalitás magyarul elnevezésű országos szinódusi találkozás sorozat második alkalmát. A görögkatolikus metropólia az Egyház 2030 és a megújul.hu közös szervezésű programja a szinódus eredményeinek bemutatását, a Ferenc pápa által elkezdett szinódusi út folytatását szolgálta. Lehetőséget biztosított az egyház megújulásáról szóló közös gondolkodásnak olyan fontos kérdésekben, mint például mit jelent a szinodalitás, az együtthaladás, milyen feladatunk van ebben nekünk és közösségeinknek. Kocsis Fülöp érsek metropolita imával nyitotta meg az alkalmat és köszöntötte a résztvevőket.
Amiről most itt leghangsúlyosabban szeretnék beszélni, hogy azzal, hogy Ferenc pápa átköltözött és reményeink szerint most már felülről segíti, nem csak a Vatikán felső régióiból, hanem a mennyországból segíti ezt a folyamatot, nagy kérdés, hogy hogy megy tovább a szinodalitás. És nyilván bárki lett volna a pápa, biztos nem azt mondja, hogy na, eddig volt, lezárult, most valami egészen más lesz, már csak diplomáciai szempontból sem mond senki sem ilyet. De azt mondhatom, hogy a keleti egyházra irányuló kiemelt figyelem legalábbis folytatódik. Tehát Leó pápa a gondviselésnek is köszönhetően ismert dolog, hogy bennünket fogadott először, és velünk szervezte meg az első pápai találkozást a keleti egyházak püspökeivel, papjaival, híveivel, a keleti egyházak jubileumi zarándoklatán. Na, de azért ez mégsem csupán egy udvarias gesztus volt a részéről. Leó pápa akkor elhangzott tanítása, és azóta is többször a tanításaiban előkerülő témák a keleti egyházakra vonatkozóan nagyon-nagyon reménykeltőek és nagyon biztatóak. Ezen a vonalon egészen biztos, hogy Leó pápa folytatja azt, amit a szinódus elkezdett, akár így akarta Ferenc pápa, vagy Greg Bíboros, vagy a többi munkatárs, akár nem. Az egész folyamatban a Szentlélek munkáját, a Szentlélek meglepetéseit, a Szentlélek fordulatait érzékeltük. És ez az, amire nyitottnak kell lennünk. Nem mindent tudunk megtervezni előre, és Ferenc pápában volt erre bátorság, hogy azt mondta, nézzük meg, hova megyünk, induljunk el, és majd meglátjuk, mi lesz ebből, majd, hogy nem. Így fogalmazott, camminando, haladva fogunk majd tanulni, és ez, hogy úgy mondjam, teljesült, vagy teljesülőben van. És nem Leó pápán múlik, hogy folytatódik a szinodalitás folyamata, hanem rajtunk. Hogy mindaz, amit a Szentlélek az egyház megújulásán keresztül a világba bele akar tenni, az rajtunk múlik. A Szentlélek minket akar felhasználni. Nem kevésbé, mint a pápát, mint a bíborosokat, mint a püspököket. Éppen erről szól a szinódus. Hogy nem fontosabb egy püspök, egy pap, mint egy hívő, mint egy családapa, mint egy özvegyember, mint egy fiatal. Mert ember, mindenki az Isten képmása, és mindenkin keresztül tud és akar szólni a Szentlélek. Ez az, amiben nekünk hinnünk kell. És ez az, amit nekünk újra és újra föl kell fedeznünk. Ha hiszünk benne, akkor nyílik meg a szívünk, az értelmünk erre a munkára, a Szentlélekkel való együttműködésre. Úgyhogy nyilván Leó pápával is, a bíborosokkal, a szinodusi titkársággal, az egész egyházzal, a Vatikánnal, a püspökökkel együtt kell működnünk, de elsősorban a Szentlélekkel kell együttműködnünk. És annak külön örülök, megint a gondviselés rendezte így, és nem az én furfangos szervezési készségeim, vagy képességem, vagy a munkatársaim furfangossága, hogy pünkösd előtti napon. Ha hívtuk ide a magyar szinódusnak a második szervezését, az első vidéki találkozóját, úgyhogy joggal remélhetjük, hogy ezt is a gondviselés szervezte, így készülünk föl a pünkösdi lélek befogadására, akarjunk együttműködni a lélekkel, és akkor a lélek valóban nagy dolgokat, megújító dolgokat fog rajtunk keresztül végbe vinni. Legyen így.
A délelőtt folyamán előadások hangzottak el, délután pedig kis csoportokra bontva folytatódott a közös gondolkodás a szinodalitás kulcskérdéseiről, lehetőséget biztosítva mindenki számára a nap folyamán megfogalmazódott gondolatok megosztására és megvitatására. Az előadások és beszélgetések közötti szünetet használta fel munkatársunk Obbágy Teréz, hogy több résztvevőt is megkérdezzen a találkozó témájáról. A megszólalás sorrendjében hallgatjuk Szabó Tamást, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynökét, Kis Máté diakónust és Szőnyi Szilárd újságírót.
Várjuk, vágyjuk az egyházunk megújulását. Hol vagy hogyan keressük ezt az utat?
Bennem két dolog jutott így előtérve ezzel. Az egyik az, hogy szinodalitás, hogy mindig nagy kérdés, hogy mi is ez valójában. Nagy családosként én azt érzem, hogy ez az életünk. Amiben egyrészt ott van a folyamatos kapcsolat. Kapcsolat a gyermekeimmel, a feleségemmel, a nagyszüleimmel, apósommal, anyósommal, remélem egyszer majd az unokáimmal is. Ebben a folyamatos kapcsolatban érzi azt az ember, hogy az ő véleményük, az ő gondolatuk, az ő szemszögük segítenek engem abban, hogy egy teljesebb képet lássak. Ahhoz, hogy magamat pozícionáljam és helyén pozícionáljam. És ebben persze ott van a folyamatos változás is, hiszen más egy apró gyermekkel, egy kiskamasszal, más az a helyzet, amikor talán barátként tekint ránk a gyermekünk, talán más az a helyzet, amikor a felelősségünk növekszik, és ebben van egyfajta állandó megújulás, egy állandó újítás, hiszen mindannyian szeretnénk, hogy ez jobb legyen és teljesebb legyen. És éppen ezért, ha az egésznek a célját is nézzük, akkor az maga az élet, a mindennapok, abban megélt kapcsolatrendszerünkben megélt valóság. És ha ezt áttemeljük az egyház egészére, akkor talán szerintem meg is értjük azt, hogy ez maga az élet. És az egyháznak a kapcsolatrendszerében, a hívekkel, egymással, a világgal, a teremtett világgal, a környezetvédelem, a teremtésvédelem, és minden mondhatjuk, ez a kapcsolatrendszer hogyan válik életté és az élet teljességévé. Szent II. János Pál pápa mandata nekem az egyik legmeghatározóbb, hogy az egyház oratórium és laboratórium. Egyrészt oratórium, az imádság és az örömhír állandóságával és bizonyosságával, feladatával, csatornanyitásával. Másik oldalra pedig ott van mindig a laboratórium, hogy hogyan tudjuk ezt a kor nyelvén, az emberek füléhez igazítva átadni és megmutatni. Ehhez viszont megint csak kapcsolatba kell lenni, mert ha én szülőként nem hallgatom meg a gyerekeimet, hanem csak mondom újra és újra saját mantráimat, akkor két következtetésre juthatok. hogy ezek süketek, és nem értik, amit én mondok, vagy talán ahogyan mondom, vagy amit mondok, abban előbb meg kéne nézni, hogy milyen közeg az, ami befogad, és akkor talán még inkább működőképessé válhat mindez. És persze ebbe az is benne van, hogy egy laboratórium, vagy kísérletezgetésben, hogy vannak tévutak, vannak sikertelen kísérletek, ami szintén nem baj, hiszen néha összeveszünk. Néha azt látjuk, hogy na, ez egy rendesen hibás döntés volt, hibás útvonal. Tehát az a lényeg, amiről az előbb beszéltem, hogy az életről szól. Vissza lehet fordulni, bocsánatot lehet kérni, újra lehet kezdeni, másik irányba is kipróbálni, és akkor talán megértjük azt, hogy mindez egy nagy kapcsolatrendszer. És a szinodalitás, a megújulás, az mind-mind arról szól, hogy az életünk legyen és bővebben legyen. És talán különösen izgalmas itt a Szentlélek érkezésének ünnepi tudatosítását tenni, hiszen ő a sokszínűség lelke, és mégis az egység lelke, hiszen ő a változatosság, és mégis az állandóság lelke, és valami ilyesmit hív meg minket az egyház, hogy a kapcsolatainkban, a rendszerünkben újra és újra ezt a megújulást, de mégis állandóságot, ezt a teljességet élhessük meg, és lássuk, hogy mindez arról szól, hogy a cél, amiről Krisztus beszél, hogy életünk legyen, és bővebben legyen.
Diakonusként beszélgetek veled, de papszentelés előtt állsz, Máté. Hogyan tervezed esetleg majd te a papi életedben ennek a párbeszédnek, ennek a beszélgetésnek, a szinodalitásnak a lehetőségét?
Én azt gondolom magamról, hogy nagyon naív ember vagyok. És lehet, hogy naív is lesz, amit mondani fogok, de nekem olyan elképzelésem van erről az egészről, hogy egy csoportmunkának kell lenni a parókiának. Olyan csoportmunkának, ahol nem is az van, hogy én papként elmondom, hogy akkor ezt így kell csinálni, hanem az is kell, hogy a hívekbe is legyen egyfajta igény arra, hogy én is szeretnék valamit tenni az egyházamért. Ez egy nagyon polgári gondolat is, hogy legyen egyfajta személyes felelősségvállalás mindenki részéről, hogy én szeretnék a közösségemért tenni valamit. És én azt gondolom, hogy ez kultúránknak egy nagyon fontos értéke. Egy olyan érték, ami ezekre a keresztény alapokra építkezik. Ezeket kéne kicsikét újra felfedezni a közösségeinkbe is, hogy ne csak az legyen, hogy úgy elvárják tőlem, hogy akkor most pabbá mit kell tenni, hanem legyenek gondolataik is, hogy szerintem ezt is lehetne tenni. Nyilván arról nem megfeledkezve, hogy ezért a papnak tényleg van egy fontos pásztori szerepe. Egy fontos szempont az lenne, hogy minden egyes megszólalást és gondolatot, ötletet próbáljunk meg abban a keretben keresni, hogy ez mennyire jön a Szentlélektől. Mennyire származhat vajon az isteni kegyelemnek a megnyilatkozásából. És hogy kicsit azért gyakorlati dolgot is mondjak, szerintem kell az, hogy egy csoportban mondjuk én papként is úgy vegyek részt, hogy én itt résztvevő vagyok, nem csak csoportvezető. Talán az lehet a jó, hogy olyan csoportjaink alakuljanak ki parókiánként, ifjúsági csoportok, idősekkel foglalkozó csoportok, babamama klub, amit egyébként a feleségem is csinál, és gyakorlatilag egyházi személy bevonása nélkül, de egy jó kis csoportot csinálnak. Tehát, hogy ezennek a csoportoknak legyek én is valamennyire csak a tagja. Hogy legyen olyan ember, aki ezt így a hivatásának érzi, hogy ezzel foglalkozom, mondjuk egy ifjúsági csoport, vagy bármi más, és én ennek csak tagja vagyok. Hogy én is csak úgy ötletelek ebbe az egészbe, és örülök, hogyha az én gondolatomat is meghallgatják, de ugyanúgy én is meghallgatom a másik gondolatát is. Tehát én ezt, még egyszer mondom, lehet, hogy naív vagyok, de én ezt elképzelhetőnek tartom.
Ami azt jelenti, hogy a kis közösségek létrejöttéből alakulhat ki a nagy közösség, az egyház.
Hát ezt is hallgatjuk most, ugye, hogy van egy helyi egyház, és van egy világegyház is. Tulajdonképpen a világegyháznak a, mondhatnánk úgy is, hogy a látható része a helyi közösség, a megtestesülése a helyi közösség. Kell az, hogy részesedjen a világegyháznak a karizmáiból, a hagyományaiból, az lecsapódjon a mindennapi életünkben. És én azt gondolom, hogy az, hogy vannak közösségeink, és ezek a közösségek jól működnek, együtt működnek, abból válik ki egy nagyobb közösség. Én ebben a dinamikában látom azt, amire a szinodalitás akar minket vezetni.
Érsek atya a bevezetőjében azt mondta, hogy nem Ferenc pápán múlik az, hogy folytatjuk-e ezt a szinodális utat, hanem rajtunk. Most itt vagyunk egy konferencián, folytatjuk ezt az utat. Hol tartunk mi ezen az úton? Hová szeretnénk eljutni? Tudunk-e együtt menetelni, püspökök, papok, szerzetesek, hívek? Hogyan látja ön ezt?
A kérdésről eszembe jut egy szokásos mondás, hogy a cél semmi, az út minden. kicsit talán ilyen keleti filozófiából származó gondolat, ami azt jelzi, hogy van egy célunk, amit el szeretnénk érni, de hogy a hozzávezető út legalább annyira fontos, mint maga a cél elérése. Mert hogy miközben az utat járjuk, a közben a cél is ugye formálódik bennünk, alakul bennünk, fontolgatjuk, elmélkedünk a kérdésről, és egy másik kicsit ilyen jezsuitás, ugye Ferenc pápa jezsuita szerzetes volt, jezsuita vezérelv, hogy amikor rendben valamit ki akarnak találni, mondjuk egy 10 éves tervet, akkor nagyon hosszú megkülönböztetési folyamaton mennek át. És ezeknek a folyamatoknak a végén szokták mondani emberek, hogy most miért kellett ezen 3 évig gondolkodni, töprengeni, hogyha egy bizottságot bezárnánk egy szobába, egy óra alatt nagyjából ugyanerre a következtetésre tudott volna jutni. Igen ám, de akkor az az egy óra és az a 1-2 éves folyamat egészen más tapasztalatot hordoz. Azt gondolom tehát, hogy most is egy ilyen folyamatnak a hát elején vagyunk, azt hiszem. És az, hogy mi lesz a cél, már az is szerintem az úton lét közben folyamatosan alakul. Rajtunk úton lévőkön is múlik.
Hogyan látja, hogy ma Magyarországon mennyire sikerült a civileket bevonni, a hívő csoportokat, kis csoportokat bevonni ebbe az útba, és nyitott-e a mai hívő társadalom erre az útra?
Ugye ez a bevonás szó eleve ugye azt feltétel, hogy van valaki, én bevonlak téged. Ez már kicsit ilyen fölülről jövő kezdeményezés. A szinodalitás meg pont egy ellenkező irányú gondolatot feltételez, hogy hívőként ne azt várjam el a püspökömtől, papomtól, hogy ő majd engem kegyeskedik bevonni, hanem hogy hát magam is jelentkezzek feladatért, meghallgatásért, jó szóért. Azt gondolom, hogy ennek Magyarországon hosszú évtizedes, vagy talán évszázados hagyománya van, hogy világiak, illetve papok, szerzetesek együtt dolgoznak, tehát az együttműködésnek a kultúrája szerintem már régóta meg van teremtve. Ha elmegyünk egy plébániára, látjuk ott, hogy egy szempap egyedül nem is tudna mit kezdeni a plébániai képviselőtestület az egyéb közösségek nélkül. Az igazi fő kérdés a döntéshozatal szokott lenni. És ugye itt a mai konferencián is elhangzott egy komoly teológus szájából, hogy azért a szinodalitás nem jelenti azt, hogy a hívők kiveszik a hierarchika kezéből a döntést. Meg mindenkinek megvan a maga sajátos részfelelőssége. De ugye egy döntés hogyan születik meg? Ki lesz a plébános, ki lesz a püspök, mire költjük az egyházközség pénzét? Na, ezek viszont olyan kérdések, amire azt gondolom, hogy egy bölcs lelkipásztor már eddig is, azt hiszem, a szinodalitás nélkül is fogékony volt a hívek a közösség véleményére. Most talán ennek lesz egy erősebb kulturális struktúrát szervezettebb, és talán teológiailag is megalapozottabb módja. És Magyarországon azt hiszem, hogy van még mit tanulnunk mondjuk a nyugati egyházaktól. Ugye mi egy kicsit ilyen hagyományosabb, nem mondhatnám azt, hogy konzervatívabb egyházi kultúrát képviselünk, és az a szép ebben, hogy hát ugye a római szinoduson is annyiféle az egész világegyház ott volt, Afrikától Németországig. És megint kicsit a magam gondolatára reflektál, hogy miközben az ember hajlamos címkéket mondani, liberális, konzervatív, hagyományos, ilyen olyan, a címkék be is zárnak. De ez a szinódus pont arra volt jó, itt a fülöpérsek is azt mondta, hogy ha nem lett volna ott a szinóduson, és nem tapasztalta volna meg ezt a sokszínűséget az ottani egyházban, akkor talán nem biztos, hogy ennyire rajongói lenne a szinodalitásnak. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon igaz, hogy ki kell próbálni, és ha ízlik a próba, akkor azon tovább menni.
Milyen elvárásokkal vagyunk egy olyan, akár civil hívő felé, milyen legyen ő, milyen legyen a plebános, milyen legyen a csoportvezető, hogy jól tudjon működni ez a párbeszéd?
Hát ez mindegyik félen múlik, és rajtunk hívőkön is, talán meglepő módon inkább ezt említeném, mert ugye a klerikarizmus szokták ostorozni, hogy egy pap, egy lelkipásztor túlságosan úgy gondolja, hogy minden kérdésben neki kell, hogy döntő szava legyen, de közben azt is láthatjuk, kicsit az előbb említett hagyományból következően, hogy mi magunk hívők is hajlamosak vagyunk táplálni ezt a klerikalizmust, hogy majd az atya elintézi, majd az ő dolga, az ő felelőssége. Tehát azt hiszem, hogy hívőknek, lelkipásztoroknak közösen kellene úgymond lebontani ezt a klerikális, az egyház védőmássai képet, de nyilván nem átesve a ló túlsó oldalára, hogy most akkor minden feloldódik, és semmilyen tekintély nincsen. Azt hiszem, Magyarországon egy szerencsés, olyan középutas helyzetben tudunk lenni, ahol a progressziónak a szempontja, illetve a hagyomány szempontja is elég jól tudnak érvényesülni.
Obbágy Teréz következő beszélgető partnere Seregi Szénia, Károly jogász, egyetemi oktató és kutató. Őt Görföld Tibor, vallásfilozófus, teológus, egyetemi tanár követi.
Te első perctől kezdve bekapcsolódtál ebbe a szinodális munkába.
Ez egy borzasztó nagy munka volt, és az elején nagyon féltem tőle, hogy fogjuk ezt összefogni, hogy fogjuk ezt megcsinálni. Természetesen nem én voltam az egyetlen, aki ebben dolgozott, voltak, akik segítettek. Ugye az egyházmegyei szakaszban kis csoportok dolgoztak együtt, és mindegyik csoportnak volt egy csoportvezetője, nekem igazából csak koordinálni kellett, így többen is dolgoztunk ezen. A kezdeti félelem után viszont azt tapasztaltam, hogy van egy érdeklődés az emberek részéről, afelé, hogy mi ez a szinodalitás, mit kellene most csinálni. Olyanok is voltak, akik egyszerűen annyit mondták, hogy végre én is megszólalhatok, végre én is elmondhatom azt, hogy mit gondolok az egyházról. És a végén egy nagyon érdekes összkép alakult ki, tényleg minden csoportot igyekeztünk megkérdezni, és aztán bennem az született meg, hogy nagyon-nagyon jó volt, hogy együtt lehetett dolgozni különféle csoportokkal, különféle életállapotban lévő emberekkel, és én úgy gondolom, hogy egy pozitív eredmény született ennek a folyamatnak a végén.
Volt-e ezekben a kérdések feldolgozása kapcsán olyan rendkívüli élmény, amit szívesen megosztanál velünk, hiszen ahogy említetted, volt, aki azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy én is megszólalhatok. Voltak-e nagyon egyedi megnyilvánulások, akár írásban, akár kiscsoportos beszélgetések kapcsán?
Inkább ezek a szélsőségek jelentek meg. Nagyon sokat emlegették itt a nők pappá szentelésével kapcsolatos dolgokat, és az úgynevezett klerikalizmus, hogy még mindig jelen van az egyházunkban ez a nagyon erős klerikalizmus, bár ez talán nem is annyira szélsőséges, hogy ezekkel kellene valamit kezdeni, ezekre kellene fókuszálni elsősorban, mert ezek tényleg egy fontos kérdések napjainkban, hogy a nőnek mi a szerepe az egyházban, vagy egyáltalán laikusnak mi a szerepe az egyházban, mert azt mindenki tudja, hogy a püspök, a pap, a diakonus mit csinál, mit végez, viszont mi laikusok miért vagyunk itt, nekünk mi a szerepünk, mit tehetünk azért, hogy az egyházunk tovább épüljön.
Hogyan látod a te munkád során, aki azért végigvezetted tényleg egészen a Szentszékig, a püspökök, a papok, a szerzetesek, a világi hívek hogyan kapcsolódnak össze? Hogyan tudnak együtt dolgozni? Van-e erre rálátásod, illetve milyen tapasztalatod van?
Ez teljesen változó, nyilván attól is függ, hogy milyen a püspöknek, a papnak, a szerzetesnek és annak a laikus embernek, a világi embernek a személyisége, mennyire szeretné megismerni a másikat, mennyire szeretne vele együtt dolgozni. Szóval tényleg a tapasztalatnak nagyon-nagyon széles skálája van. Van, aki nagyon könnyen megszólítható volt, akár püspök, akár szerzetes, akár pap, akár laikus, és volt, aki inkább elzárkózódó magatartást mutatott, aztán a végére, miután rájött arra, hogy tulajdonképpen miről is szól ez az egész, egy kicsit felengedett, és közelebb engedte magához a másikat. Szóval nem lehet egy ilyen egységes képet alkotni róluk, ez az adott embernek a személyiségétől függött minden esetben.
Ez egy út. Te hogyan látod, hogy ma Magyarországon hol tartunk ezen az úton? Honnan indultunk, illetve mi a cél? Hová szeretnénk eljutni?
Hát, hogy mi a cél, azt szerintem még az egyházon belül sem látják azok sem, akik a Szentszéknél ezzel foglalkoznak. Pláne egy laikus nem fogja látni ezt a célt. Úgy gondolom, hogy itt Magyarországon a kezdeti bizonytalanság és inkább nem akarom csinálni után van egy ilyen pozitív fellendülés, amit nagyon-nagyon jónak tartok, és azt látom, hogy egyre többen igyekeznek ebbe a folyamat bekapcsolódni, és érdeklődnek ez iránt, és hogy mi lesz a vége, hogy mi lesz ennek a célja, azt a későbbiekben meglátjuk minden esetre. Az egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy többen összejövünk, és beszélgetünk egyházat érintő kérdésekről, fontos témákról, nem csak püspökök, nem csak papok, hanem laikusok is együtt.
Maga a szinodalitás kifejezés egy viszonylag új keletű kifejezés, hogyha a legutóbbi egyetemes zsinatra, a második vatikáni zsinatra tekint vissza az ember, a szövegekben, a dokumentumokban nem találjuk meg ezt a kifejezést. Részben ezzel is magyarázható, hogy nagyon sok tanástalanságot, olykor ellenkezést, olykor bírálatot, fönntartást szül maga a szinodalitás kifejezés, és a szinodális egyház, mint program, mint eszmény. Ezt tudomásul kell venni, és ehhez megértően kell viszonyulni. Valójában arról van szó, hogy az egyház kormányzásában és az egyház életét érintő döntésekben nem mindenki vett részt természetesen az egyház történetében, és most sem mindenki vesz részt. Az egyházunknak az alkotmány, az egyházunknak a berendezkedése olyan, hogy a kormányzás és a döntés az a püspökök kezében van, és legfőképpen és minden hatalmat magánál összpontosítva a pápának a kezében. Ezért sokaknak az lehet a benyomásuk, hogy pusztán passzív tagjai az egyháznak, elviselik azt, ami történik, tudomásul veszik azokat a döntéseket, amelyek születnek, és engedelmesen együttműködnek azzal, amit előírnak számukra. A szinodalitás pontosan ezt a passzivitást, ezt a megadást, ezt a, azt is mondhatnám, részvételenséget, részvétel nélküliséget próbálja megváltoztatni. Ferenc pápának az volt az álma, az volt a törekvése, az volt a felvetése, főként 2015-ben, amikor az úgynevezett püspöki szinódus megalapításának az 50. évfordulóját ünnepelték a Vatikánban, hogy ez a fajta passzivitás szűnjön meg. Mindenki legyen tudatában annak, hogy felelős pozíciója, felelős szerepe van az egyházban egyrészt, másrészt pedig az egyház kormányzására és a döntések meghozatalára följogosított személyek, a püspökök és maga a pápa is figyeljen minden egyes hívőnek a szavára, minden egyes hívőnek az igényére, minden egyes hívőnek a véleményére, a vágyaira, a félelmeire, a sérelmeire, és minden egyébre, amit őt az egyház tagjaként mozgatja. Nagyon kevés embernek van sajnos olyan tapasztalata, hogy a gondolatai, a tapasztalatai, az érzései, az aggályai, a félelmei, a fönntartásai fontosak lehetnek. A pápa azt kívánta biztosítani, és afelé szeretné terelni az egyház kormányzásával megbízottakat, hogy ezekre figyeljenek akkor, amikor döntéseket hoznak és kormányzati tevékenységet végeznek. Elsősorban azért, mert az a meggyőződése, hogy egymásra figyelve, egymásra hallgatva, és még egyszer merem mondani, egymás törekvéseire, sérelmeire, nehézségeire, vágyaira, aggályaira, álmaira figyelve, nem csak egyszerűen egymásra figyelünk az egyházban, hanem az egyház urára, Jézus Krisztusra és az ő lelkére figyelünk, abban a meggyőződésben, hogy maga a Szentlélek, ha közölni akar velünk valamit, azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljünk, mit tegyünk, az csak másokon keresztül tudja megtenni. Ferenc pápa azt kérte a katolikus egyháztól, hogy minden egyes egyházmegyében, szerte a világon hallgassák meg a helyi híveket, hallgassák meg a helyi embereket, és a véleményüket írásban foglalják össze országos, majd regionális, kontinentális, sőt az egész világ szintjére kiterjedve, és ennek a részvételnek, az egyház életében való aktív, tevékeny, felelős részvételnek az intézményrendszere és a jogi keretei egyenlően nincsenek kidolgozva. Senki nem számíthat arra, hogy besétál egy parókiára, egy plébániára, egy püspökségre, és megmondják neki, hogy intézményesen milyen hivatalhoz, milyen irodához, milyen bizottsághoz, milyen tanácsadó szervhez tud elmenni, hogy részt vegyen az adott egyházmegyének vagy parókiának az életében, ez még egyenlően nem áll rendelkezésre. De viszonylag hosszú idő az, amíg ez a törekvés intézményes és jogi formát ölthet. Ezt ki kell várnunk, ehhez először magát a szinodalitást, mint szellemiséget, mint lelkiséget be kell gyakorolnunk. Minden egyes katolikus hívőnek tudatosítania kell magában az egyháztagi méltóságát, az egyháztagi felelősségét, ez egy első lépés. Második lépésben az egyházkormányzattal megbízottaknak is tudatosítaniuk kell magukban azt, hogy minden egyes hívő embernek a méltósága és a szerepe elidegeníthetetlen az egyházban. Majd aztán a harmadik lépésben ennek az intézményi és jogi kerete is azt reméljük, hogy valamiképpen meg fognak valósulni. De ma már senki nem állíthatja azt, hogy nincsen joga elmondani a véleményét, senki nem állíthatja azt, hogy nincs felruházva azzal a képességgel, hogy hallassa a hangját. Ennek is megvan a maga módja, a méltó, udvarias, hívő, másokra figyelő, diszkrét, visszafogott, nem önérvényesítő módja, ezt is meg kell tanulnunk. Nagyon sok ember van az egyházban, aki számára az egyházi lét, az egyháznak az erőforrásai, akár karrier lehetőséget, anyagi haszon lehetőségét látszanak biztosítani, azt is meg kell tanulnunk, hogy ezt hogyan tudjuk hívő módon kezelni. Hogy ne egyszerűen egy másik vállalat legyen az egyház, ahova érdemes belépni, és aminek az erőforrásaival érdemes élni, hanem valaki valóban hívő módon, diszkrét módon, visszafogott módon és a közjavát szolgálni kívánva legyen jelen ebben a folyamatban. Ez egy nagyon hosszú idő, amíg ezt meg fogjuk tanulni, és ha megtanultuk, nekem meggyőződésem az, hogy ennek az intézményi jogi formá is meg fog megvalósulni.
Lelkül vég neki a Szent Lelket.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Parajdi Sóbánya katasztrófájával fogunk foglalkozni, majd bemutatjuk a székelyföldi Szováta települést is. Elsőként Barna Botondot, Hargita megye tanácselnökét hallják, aki az anyaországi és a romániai támogatásokról tartott tanácskozást Parajdon. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Először is az, hogy miről lesz szó Nacsal Őrinc államtitkár úrral, arról fogunk beszélni, hogy milyen segítségre számíthatnak a Parajd községi turisztikai vállalkozók, ami azt igyekszik kárpótolni, vagy amit okozott ez a bányának a kiesése, hiszen a turizmus Parajd községben úgy épült fel, hogy a turisztikai vállalkozóknak nem kellett azzal foglalkozniuk, hogy turistákat vonzanak Parajd községbe, mert volt egy parajdi sóbánya, ami szaknyelven utazás befolyásoló tényező volt, tehát a bánya vonzotta a turistákat, és így a szálláshelyek épültek ki főleg Parajd községben. Most pedig a bányának a kiesésével a turisztikai stratégiát teljesen újra kell gombolni és újra kell pozícionálni. Ezt fel kell építeni, erre szükség van a helyi turisztikai vállalkozóknak is a nyitottságára. Mi ebben segítünk a Visit Hargitával, segít a Nemzetpolitikai Államtitkárság is, és a mai napnak a jó híre az, hogy a kormány elfogadott egy kormányhatározatot, aminek értelmében 100 millió lej állami támogatásban részesülhetnek a Parajd községi turisztikai vállalkozók. A tegnapi nap folyamán délután 13:30-kor tájékoztattak bennünket arról, amikor dolgoztuk ki ezt az állami segélynek az alapjait, Steczko államtitkár úrral, hogy megjelent 3 olyan besüllyedés a Dózsa bánya a fölötti területen, ami nem volt ott a tegnap előtt, és ez magában rejtette annak a veszélyét, hogy beomolhat a teljes Dózsa bányának a teteje, ami azt is jelentette volna egy legszomorúbb, vagy legsötétebb forgatókönyv beteljesülése nyomán, hogy egy 20 000 köbméter föld és sótömb zuhan bele a vízbe, ami egy olyan árhullámot fog okozni, amivel a közvetlen közelében lévő házak és a házak lakói veszélybe kerülhetnek. Ezért gyorsan azt a döntést hoztuk, hogy azt a 10 házat, ami a sóhátnak a közvetlen szomszédságában található, evakuáljuk, majd utána kértük a vízügyet, hogy adjanak egy olyan perimétert, egy olyan zónát jelöljenek ki, ami a legsötétebb forgatókönyv teljesülése kapcsán veszélyeztetve lenne, és az 45 házra adták meg. Tegnap délután 6 óra után 6:30-kor egy roll alert üzenetet küldtek ki, előtte tájékoztattuk a lakosságot, igyekeztünk arra figyelni, hogy ne keltsünk pánikot. Éppen ezért a katasztrófa védelemnek a helyi emberei mellé a polgármesteri hivatal adott helyi embereket, beszéltek mindenkivel, akik nem tudtak családokhoz és rokonokhoz menni, azoknak a 3 vagy 4 kilométernél az önkormányzati lakásban biztosítottak szállást, illetve akinek már idesen jutott, annak a panziósok ajánlottak fel szállást. A tegnapi naptól a mai napig nem történt új süllyedésnek a megjelenése, viszont a meglévő süllyedések tovább szélesedtek az átmérőjük és mélyültek. Nyilván a dinamika és a folyamat egyértelmű, valamikor be fog szakadni a bányának a teteje. A kérdés az, hogy hogyan és mikor, és a cél az, hogy ne egyszerre szakadjon be, mert akkor meg lehet előzni azt, hogy ez ilyen cunamiszerű árhullám keletkezzen. Most is itt van a Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság, a Katasztrófavédelem, itt vannak a vízügyes szakemberek, ma már Lindára felszerelt drónokat is hoztak, és folyamatos mérések vannak. Tegnap is folyamatosan drónfelvételekkel óránként követtük, hogy hogyan változik a felszín, illetve a víznek a hőmérsékletét mértük, hiszen az mutatja meg, hogyha van gázfelszabadulás, és ha van gázfelszabadulás, akkor már bonyolódik a helyzet, illetve este Marosvásárhelyről segítségünkre jött egy katasztrófavédelmi speciális gépjármű, ami megvizsgálta a metán gázfelszabadulásának lehetőségét, megnyugtattak, hogy nincs erről szó. Ezt azért is kellett megnézni, mert az utolsó metán robbanás a Palajdi Sóbányában 1986-ban volt, amikor három bányász meg is volt, és ilyenkor, amikor nem tudjuk, hogy pontosan mit okozott a beömlött 7 millió köbméter víz, akkor érdemes nagyon elővigyázatosnak lenni. Azt tudom, hogy ma azon is ment a tanácskozás, hogy hogy oldják meg a korondfatakának a medréből való kiemelését és valahogy félreterelését, mert jelen pillanatban a fél sóhát az egy olyan terület, amire nem lehet ráengedni sem embert, sem gépet, még annyira sem. A mai kormányhatározatnak a másik része az, hogy a szárunkapott 200 millió lejt a kormánytól, oldja meg ezeket a helyzeteket.
Most Nyárgos Lászlót, Parajt polgármesterét hallják.
Jelen helyzetben eredmények, tehát mondhatni az, hogy változások, hála Istennek, nagyobb szinten nincsenek, akár a vízhőmérsékletet tekintve, mozgás, a bánya mozgását tekintve, viszont ugye a legfontosabb az lenne jelen helyzetben, hogy megállítani korondpatakának a befolyását. Elkezdődött a mai naptól ez a munkálat is, az előkészületi munkálatok. Először a pumpáknak az eltávolítása, ami a katasztrófavédelemé szabaddá tenni a helyszínt. Megcsinálták, elkezdték a rávezető idéglenes útszakaszt, hiszen meg kell közelíteni a medret, és bízunk benne, hogy a kivitelező ezt az időpontot ugye e hónap végéig meg fogja tenni. Ez lényeges, hiszen emellett pedig párhuzamosan kell gondolkodni az, hogy valójában mi van bent. Tehát a országon belüli, ami drónos helyzetet tekintve, ők nem tudták ezt alkalmazni. Most jelenleg az van, hogy azért lényeges lenne, szintén Magyarországon van egy ilyen lehetőség, pontosan meg fogjuk tudni, hiszen ami van országunkban, ez ebbe a körülmények között nem használható. Ez is fontos lenne, hogy felmérések mellett azért látható legyen, hogy valójában mi is van a Parajdi Sóbányában. Hangsúlyozni kell azt jelen helyzetben is, hogy biztonságban vannak, és bármilyen típusú észrevétel vagy rendellenesség történik ilyen téren, azonnal értesíteni fogjuk a lakosságot. Még fontos az, hogy ne olvassák, és minden rémhíreknek ne higgyenek, ez lényeges, hiszen most inkább azt a kis pozitívumot a tragédia mellett kell, ezt kell összehangolni, és hasznosítani bármilyen téren, a legkisebb embertől a legnagyobb vállalkozásig. Persze azt kell tudni, hogy anyaországi szinten is, és országos szinten is bízok benne, hogy még lesznek intézkedések, és ezeket meg kell nézzük, és hogy mit lehet használni a település javára, ez nagyon lényeges lenne. A Parajdi Turisztika Egyesületet jelöltük meg közösen, hiszen nagyon sokan kerestek ilyen téren, válaszolni is nagyon nehéz, egyeztetni hívnak is, én is azonnal lereagálom, és azt próbálom, hogy ezt az egyesületet, ha mindenféleképpen a helyzeten szeretnének segíteni, akkor vegyék ezt figyelembe, Megyei szinten is elindult ez a felhívás, ők is ezt a saját felhívásunkat is közé tették, és én azt gondolom, hogyha bármilyen téren is vannak még azért Parajdon más civil egyesületek, hogyha valakik úgy gondolják, hogy olyan téren tudnak segíteni, akkor mindenféleképpen ismerik és tudnak az egyesületre, akkor mindenképpen megtehetik. De ez publikus, ez a felhívás az önkormányzati oldalon is megtalálható, és aki szeretne, az éljen ezzel a lehetőséggel.
Műsorunk második felében Fülöp László Zsoltot, Szováta polgármesterét hallják, aki a szikszói testvértelepülésükre érkezett és beszélt a romániai választásról, Paraj tragédiájáról, valamint a településük sajátságairól.
Ha a romániai államelnöki választásokról beszélünk, és annak is az eredményéről, azt látjuk, hogy mi mindig erdélyi magyarok székelyek Romániában a kevésbé rossz államfőt tudtuk választani. Ez bizonyítja azt is, hogy ugye az első fordulóban mi Crin Antonescut támogattuk, mert nekünk ő megígért mindent is. Miután elveszítette, nem volt más választásunk, a szövetségi elnök úr Kelemen Hunor már a vasárnap utáni hétfőn kijelentette, hogy az RMDS az a Nikus Ordánt támogatja. És nem is volt más lehetőségünk, mivel hogy annak előtte az ellenjelöltje Simion az kijelentette, hogy a magyarok takarodjanak Erdélyből. Na most ilyen helyzetben itt nincs választás, itt csak szavazás van. Tehát mi nem tudunk választani, mi csak szavazunk arra, aki nekünk kevésbé rossz, vagy reméljük, hogy jobb, mint a rossz. Mi erdélyi magyarok hozzá vagyunk szokva ahhoz a történelem folyamán, hogy mindig vannak kellemetlen meglepetések. Tudjuk azt is, hogy a székely ember legtöbbször a történelem folyamán egyedül volt, mint az újja. És mégis ott van, ahol annak idején Csaba királyfi azt mondta, hogy helyünk van. Úgyhogy ennek utána a történelem folyamán nagyon nagy meglepetés nem tud minket érni. Ha ér is, egy pillanatra, ha el lehet, meglepődünk, de annak utána a székely leleményességgel megpróbáljuk megoldani a helyzetet úgy, hogy azt, amit ránk hagytak, azt mi is tudjuk az utódainkra hagyni. Valójában nagyon kellemes elfoglaltságom lesz, van, mivel hogy nagyon-nagyon szívesen baráti környezetben vagyok, és a meghívás is így történt, és ugye borfogadás az esemény, amely a napokban, ma, holnap itt a településen megszervezésre kerül. És ugye, hogyha magyar emberek lévén arról beszélünk, minden egyes ünnepnél jelen van a bor. Tehát, hogyha keresztelünk, hogyha lakadalom van, ha csak egy születésnap vagy névnap van, borral ünnepel a magyar. Úgyhogy örvendek ennek a rendezvénynek, köszönöm a meghívást, és kívánok jó egészséget a település összes lakósának, és egyúttal gratulálok is, mert eddig azt láttam, hogy én 2 éve voltam jelen még itt. Dinamikusan fejlődik a település. Tenni akarás van, már megvalósítás is körvonalozódik, és én azt láttam, hogy kisebb-nagyobb beruházások, de olyanok, amelyek közösségformáló tényként működnek, ez látszik jól, és kívánom azt, hogy ezt ugyanilyen lendülettel és ugyanilyen odaadással tudja folytatni a városvezetés, és a szikszójak tudják élvezni kellőképpen. Az igazság az, hogy ugye nagyon régi kapcsolat a két település közötti kapcsolat, és még minden kapcsolatnak vannak jobb és kevésbé jobb periódusai, és én úgy gondolom, hogy ez testvér-testvér közt is így van, habár Szováta Szikszóval mindig kitűnő kapcsolatban volt, és ez most talán én is úgymond harmadik mandátum elején, de egy új polgármester vagyok Szovátán, annak előtte, aki volt a polgármester, aki a most a Maros megyei tanács elnöke, nálunk egy csendes átadás történt, és úgymond én mindent megörököltem az elődömtől, minden jót, mondhatnám. De azért a testvértelepülési kapcsolatokban jelen van a baráti kapcsolat is, a vezetők általi baráti kapcsolat, amely talán most a Schwabantollal sikerült az én személyemben, hogy kikerekedjen, és azt látom, hogy ragaszkodunk egymáshoz, és ez egy jó dolog, és nem csak mi, hanem a kollégáink is úgy egyaránt. És akkor nagyon-nagyon jó eső érzés, mikor ellátogatunk egymás településre, egymástól tanulhatunk, mert minden településnek megvan a saját jellegzetessége, és az ottani közösség adja azt a jellegzetességet, de ugyanakkor ki lehet venni belőle valamit, ami a mi településünkön is úgymond nagyon-nagyon hasznos tud lenni, és büszkék tudunk lenni arra, hogy testvérektől tanultunk. Turisztikai desztináció vagyunk, tehát bárki bármikor ellátogathat hozzánk, tehát ugyanálunk a főszezon az a nyár, a medvetú, a strandolás, de ugyanakkor a téli szezonban sízni is lehet nálunk, vagy akár bármilyen faluturizmustól kezdve lovas sétán keresztül, vagy akár hintókázás is sorolhatnám. Meg nem utolsó sorban ugye közel van hozzánk az 1000 éves határ, a Csíksomlyó, és mondhatnám ugye a Parajdi sóbánya is nagyon-nagyon közel van, amik ugye most egy tragikus eset után vagyunk, de azért egy pár dolgot el kell, hogy mondjak. Az előbb szerettem volna mondani, hogy ezzel egy időben, most, amikor önöknek nyilatkozok, Szovátán második alkalommal kezdetét veszi a borfesztivál. Habár mi nem vagyunk se szőlőtermővidék, se bortermelővidék, de megmerem kockáztatni, hogy Maros megyében a turizmus által mi vagyunk a legnagyobb borfogyasztó vidék. És így jött a kezdeményezés, és valójában azért, mert május 27-én, 1875, május 27-én, 11 óra 30 perckor történt egy felhőszakadás, amikor beomlott az akkori sóbánya, és így keletkezett a medvetó. És mi ennek keretén belül, a borfesztivál keretén belül ünnepeljük a medvetó születésnapját, immár második éve, habár a medvetó születésnapját mindig is megünnepeltük, csak elején szovátai napok keretén belül, meg különböző rendezvények, aztán a tavalytól vettük ezt, hogy mivel hogy ünnep, akkor legyen bor. Na most, ami nagyon-nagyon elgondolkoztató az az, hogy percre pontosan 150 évre rá elárasztotta a Parajdi sóbányát a korondpataka. Ugyancsak egy esős periódus után, és megtörtént ez, ami megtörtént. Meggyőződésem, hogy annak idején, amikor ez történt, Szovátán tragédiaként élte meg az akkori nagyon kicsi közösség, és kellett, hogy 20 év, hogy ráébredjenek, hogy ez tud lenni majd a következő potenciál, és a medvetót, mint olyan turisztikai szempontból használni, fürdőzés és gyógykezelés, és sorolhatnám, és ebből élünk mind a mai napig. Tehát azt akarom mondani, hogy a Jóisten embereken keresztül dolgozik, semmi sincs véletlenül, a problémákat emberek generálják, a problémákra a megoldást is az emberek tudják megtalálni a Jóisten segedelmével, mint a jó kapcsolatok építésére is ugyanúgy. Az előbb érkeztem, és itt a szomszédban kóstoltam egy nagyon finom bort, nem tudom, reklámozhatom-e vagy nem, Györfi György pincéjében voltunk, és fehérbort kóstoltam, és fehér sárdonét kóstoltam, és nagyon finom volt. És nagyon-nagyon impozáns a pince. Nálunk az a szőlő, az a bor van, amit mi megveszünk. Tehát a küküllőmente, a kisküküllő és nagyküküllőmente a történelmi Magyarországban jelen van, mint bortermő vidék. Csak az a helyzet, hogy sokkal lenne, mint ahol mi lakunk, tehát ez nagyságrendileg a küküllőmente, a kisküküllőmentén Kelementelkétől lefele és egész Balázsfalváig. Itt nagyjából fehér szőlők, fehér borok vannak jelen, és hát Balázsfalva környékén van próbálkozás most már vörösre is, de azt, amit tudni kell, hogy ásványokban gazdag talajról beszélünk, a küküllő által ősszel eléggé ködös időjárás van, így, hogy nem tudnak jönni ezek az igazán könnyű, cukorban gazdag, inkább nagy savtartalommal rendelkező borok teremnek meg a mi vidékünkön, de még egyszer mondom, Szovátán nem. De azért mi teszünk annak érdekében, hogy legyen nekünk is, hogy a vendégeinket tudjuk előképpen kiszolgálni. A szikszói önkormányzatnak állandó meghívása van, de ellenben egy ideje van nekünk, most már az idén 10. alkalommal szervezzük meg a Tök Fesztivált. Ez egy őszi rendezvényünk, ez mindig október 2. hétvégéjén van, és erre a rendezvényre hívjuk a testvértelepüléseket. Ez egy olyan rendezvény, amely ugye a tököt mint dekoráció, de ugyanakkor mint gasztronómiai étel, tehát ezt lehet használni, és ez egy, már ilyenkor már ugye ősz van, már egy kicsit a szezon lejárt, egy picit magunkban tudunk lenni, de mégis tudunk turista forgalmat generálni a településnek. Őszintén bevallom, ez is a fő cél, tehát ezért van így május végén ez a borfesztivál, hogy még így egy ilyen szezon előtti bummal indítsunk, illetve a Tök Fesztivál is ugyanez, mert utána már ugye az ősszel is jön egy kicsi olyan periódus, amikor készülnek a téli szezonra, kicsit a szabadságoltatás is megy, ilyenkor meg ennek előtte ugye egy kicsi karbantartás, kicsi olyan mindig kell eszközölni, mert a turizmusban azt is tudni kell, hogy az ember valakinek nagyon-nagyon rosszat kíván, akkor azt mondja, hogy egész évben legyen 100%-os kihasználtsága, mert így elkopik minden. Egész Székelyföldön az elmúlt 3 hétben óriási mennyiségű eső zúdult le. Szokták mondani, ugye, hogy május eső aranyat ér, de hát most a jóból is megárt a sok helyzetbe kerültünk. Sajnálatos módon Parajdon megtörtént ez az óriási természeti katasztrófa, amelynek nem is tudjuk felmérni a károkat, mert itt egy a turisztikai szempont, a másik a bánya alkalmazottaknak a munkahelye, meg az az óriási aggodalom, stressz, ijegység, ami az embereken uralkodik, mert valójában ez történik. Hát látjuk jó Háromszéken is, ugye milyen mértékben elárasztotta a termőföldeket a víz. Szovátán jó helyzetben vagyunk. Szovátán, vagy 3 éve fejeztünk be egy patakmeder erősítést, egy akkora horderejű munkálatot, amely annak előtte a 70-es években volt valami hasonló, de ekkora nem. Tehát az egész Szovát a patakának a kritikus pontjait, illetve azokat a partokat, ahol tapasztalatból tudtuk, hogy tud lenni probléma, sikerült a román vízügyi hatósággal közösen és politikai támogatással korrekt módon megoldani. Úgyhogy mint olyan, nálunk hál' Istennek nem volt komolyabb probléma. Természetesen ilyen kisebb csermelypatakok, sánceldugodás és a kapcsán az utat kicsit pár órára ellette a víz, hogy 10-20 centi víz lett, ilyen fordult elő, de hát ez nem számottevő ahhoz mérten, hogy mekkora vízmennyiség zúdult rá egész Székelyföldre. Tehát ugye minden kár. Tehát ha már csak egy mezőgazdasági területet ellep, már egy kár. Hogyha ennél nagyobb problémák történnek, az is óriási kár. A parajdi az nem is lehet felmérni, mekkora kár. De én azt mondom, hogy hál' Istennek még jelen pillanatban Parajdon emberi áldozat nem történt. Épületek, olyan kár, amely azt mondanánk, hogy valakinek a lakását lakhatatlanná tenni, nem történt. Sajnos, hogy az egész település megélhetőségét tönkretette, és itt most az a feladat, úgy a környékbelieknek, sóvidékieknek, parajdiaknak, hogy helytálljunk, illetve mindenkinek az a kötelessége, aki tud, hogy segítsen. Most ha lehet ezt így fogalmazni, minél hamarabb a szakemberek elő kellene álljanak egy olyan probléma megoldási tervvel, amely maga után vonja azt, hogy lehet helyreállítani, kármentesíteni és újraépíteni. Tehát ha ezekről az árvizekről beszélünk most már, hál' Istennek, apadnak a patakok, látjuk jól. A parajdi sóbánya kapcsán talán 2 napot kellett volna az a megoldás kibírjon, és nem lett volna ez a helyzet. Úgyhogy a csíksomlyói búcsúra való visszautazást ezek az esőzések nem fenyegetik egész biztosan. Természetesen követni kell az időjárást, hogy az elkövetkező héten mi lesz, de hogyha látjuk, hogy helyreáll, mert úgy látjuk, hogy az időjárás jelentés azt mondja, hogy helyreáll, akkor ennek semmi akadálya nem lesz. És én annál is inkább azt mondom, hogy ugye Székelyföldön és egyáltalán a magyarságban óriási a Mária imádat. Hát mikor, hanem máskor, mikor baj van. Kérjük a szűzanya segítségét, és kérjük azt, hogy tudjuk józan ésszel megélni, és újra építeni, újra kezdeni az életünket, és már jó volna egyszer, hogy ez a nemzet megértse, hogy igazándiból egységben az erő.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben a parajdi sóbánya katasztrófájával foglalkoztunk, ezután pedig bemutattuk a székelyföldi Szováta települést is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és